Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 91. Zsoltárunkat énekeljük. A 91. Zsoltárunkat, mely így kezdődik, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 278. dicséretünket kijelölt verseivel énekeljük tovább. A 278. dicséretünket az első két versével, valamint a két utolsó versével énekeljük. Az első vers így kezdődik, dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fönnállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük néked, hogy ma is téged dicsérhettünk az Isten tiszteletünk elején, az ének szavaival, gondolataival. Köszönjük néked, hogy dicséretünkkel és magasztalásunkkal bekapcsolódhatunk a mennyei üdvözült lelkek téged dicsőítő énekébe, sőt az angyalok karába, akik öröktől fogva mindörökké téged magasztalnak, és neked mondják, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura. Köszönjük néked, hogy mi is a magunk töredékes és kis gyarló emberi hangján bekapcsolódhatunk ebbe a dicsőítésbe. Köszönjük te néked, hogy most eléd jöhettünk. Köszönjük néked, hogy eltűrsz bennünket a magad jelenlétébe. Sőt, köszönjük néked, hogy szeretsz bennünket. És köszönjük néked, hogy szólsz hozzánk az örökké valóságból. Belebeszélsz az időbe, a történelembe, a mi saját kis egyéni porszemnyi életünkbe, szívünkbe, lelkünkbe, amit te teremtettél. Kérünk téged arra, hogy segíts megértenünk, fölfognunk és hinnünk a te szavadat. És segíts, hogy hadd legyen az a számunkra az életünk folyamán meghatározó és döntő jelentőségű, hogy egyszer majd mi is bekapcsolódhassunk az üdvözült lelkek karába, és bekapcsolódhassunk az angyalok seregébe, és örökkön örökké teljes örömmel téged magasztalhassunk. Köszönjük néked, hogy jöhettünk most hozzád a bűneinkből, kérünk téged, hogy bocsáss meg mindazt, amivel ellened vétkeztünk. Köszönjük néked, drága ígéreteidet, melyekben erről biztosítasz minket. Köszönjük néked, hogy Krisztusért könyörülsz rajtunk. Köszönjük néked az örömeinket, amikből most megint hozzád jöhettünk, áldásaidat, amelyeket az elmúlt napokba vettünk, testi, lelki életünkben. Köszönjük néked mindazt az örömöt, békességet, amit kaptunk. És köszönjük néked, hogy jöhetünk hozzád a gyászból, a betegségből, a szomorúságból, a könnyeink közül is. Köszönjük néked, hogy ezekből is van kihez jönnünk, és van kihez fordulnunk, és nem vagyunk egyedül hagyatva. Áldunk téged azért, mert erőseknek és gyengéknek te vagy a menedéke, te vagy a kősziklája, te vagy az oltalma, hogy énekeltük is. Kérünk, hogy áld meg most az életünket, áld meg a szívünket, áld meg gyülekezetünket, légy a kicsikkel, a gyerekisten tiszteleten, és légy velünk is, és áld meg a te népedet mindenhol ezen a világon. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, a gyerekeket elengedjük a gyerekisten tiszteletre. Mi pedig Isten igéjét olvassuk Jeremiás könyvéből, a 9. részből, a 23. és 24. verset. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az ő erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekszik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Kedves testvéreim, elmúlt vasárnap a magyar társadalom legsúlyosabb hiánybetegségéről beszéltünk, nevezetesen az igazi, a valósághű Isten ismeret hiányáról. Ennek súlyos és kikerülhetetlen következményei közül néhányat sorra vettünk. Így sorra vettük a széthullást, az élet szétesését, az emberi életnek a céltalanná válását, illetve ezzel együtt értelmetlenné válását, és szemügyre vettük az értékválságot. Ha valaki nem ismeri a valódi centrumot, a végtelen erős centrumot, Istent, akkor szétesik minden. Ha valaki nem ismeri a valódi célt, a végtelen személyes Istent, akkor élhet ugyan földi célokért, de az élete értelmetlen lesz. Ha valaki nem ismeri a valódi értéket, a végtelen Istent, akkor minden érték válságos helyzetbe jut, vagy megkérdőjeleződik a számára. Ma egy kicsit tovább mennénk, és az igazi igazságnak megfelelő valósághű Isten ismeret további negatív tüneteit vennénk szemügyre. Nevezetesen szeretnék beszélni a metafizikai bizonytalanságról, az ismeretek és az erkölcs bizonytalanságáról. Arról, hogy nincsen az embereknek egyszerűen kifejezve egy szilárd pont, nagybetűvel szilárd pont, aki maga az élő Isten volna, akiben belekapaszkodhatnának, helyette minden bizonytalan, minden viszonylagos, minden mozog. Az első pontba tehát a metafizikai bizonytalanság. Ne ijedjük meg a szótól, majd mindjárt megmagyarázom. Aki nem ismeri igazán Istent, az súlyos nehézségekbe ütközik a körülöttünk lévő valóság, a létezők által felvetett legalapvetőbb kérdés kapcsán. A körülöttünk lévő világ, értsünk bármit rajta, növényeket, állatokat, magunkat is, mi is beletartozunk, az anyagi dolgokat, az energiát, mindent, ami csak van körülöttünk, mindez, testvéreim, azt a kérdést veti fel, azt a legalapvetőbb kérdést, hogy honnan származik, miből jön mindez, mi áll ezek mögött, min nyugszik ez a világ, amiben mi is beletartozunk. Ez a világ, ami olyan szörnyű és egyúttal csodálatos is, ami egységet mutat, egy felfoghatatlan egységet, és ugyanakkor egy rendkívüli sokféleséget, tarka barkaságot, színességet. Mi áll ezek mögött? Mi áll a lét, egy szóval kifejezve, a lét mögött? Mi áll a fizikai valóság mögött? Hát, ha elgondolkozik az ember ezen a kérdésen, testvérek, amit maga a körülöttünk lévő valóság gerjeszt fel bennünk, akkor különböző válaszokat találunk. Valójában azonban az összes válasz, ami a világban létezik tulajdonképpen, mégpedig a történelem kezdetétől mindmáig, az összes válaszok tulajdonképpen három fő kategóriába sorolhatók. Úgyhogy nincs nagyon nehéz dolgunk. Az egyik válasz, amit csak nagyon-nagyon-nagyon kevesen képviselnek, hogy a valóság mögött, ami körülvesz minket, nem áll semmi. Itt a szószoros értelmében vegyük a semmit. Tehát a semmi az nem lehet valami, az nem energia, meg nem személyiség, meg nem élet, meg nem kozmikus, nem tudom én micsoda. Ha semmi, akkor semmi. Valóban semmi. Hát ez voltak éppen egy elvi válasz, amit sokan, vagy hát némelyek adnak a kérdést, hogy mi áll a világ valósága mögött. Valójában épkézláb emberek nem nagyon szokták ezt képviselni. A második válasz azonban már sokan képviselik. A második típusú válasz az, hogy a világnak, a létnek a hátterében valami személytelen valóság húzódik meg. Személytelen. Ezt aztán sokféleképpen nevezik az emberek, nevezik energiának, van, aki az anyagot tartja örökkévalónak, van, aki a mozgást, van, aki a kozmikus energiát, vagy van, aki az ideák világát. Mindegy, hogy mit mond valaki, aki ilyeneket mond, az azt vallja tulajdonképpen, hogy minden, ami van körülöttünk, benne mi is, egy személytelen alapra épül. Személytelen alapra. Minden a személytelenben kezdődött el, és a személytelenbe is tér vissza tulajdonképpen. Nos, akik így gondolkoznak, testvérek, azok az emberek bizony, hát sokan is vannak, és sok nehéz problémával szembesülnek, amelyekre igazából nem született soha eddig megnyugtató válasz. Sőt, legtöbbször semmilyen válasz nem született. Például egy ilyen kérdés, hogy ha minden a személytelenből nőtt ki, akkor honnan ered a személyesség? Ugye, mert én, vagy mi, most mi személyes létezők vagyunk. Van öntudatunk, én tudatunk, tudjuk, hogy személyek vagyunk. Tudjuk, hogy nem vagyunk egy kő, nem vagyunk egy növény, nem vagyunk egy állat sem. Mi személyes, én tudattal, öntudattal bíró lények vagyunk. Ha minden a személytelenből jön, hogyan jött létre a személy, a személyesség? Lehet, az ember kutathat válasz után, testvérek, elmehettek Indiába, elmehettek Kínába, elmehettek Japánba, aztán tanulmányozhatjátok Konfucsét, meg a hinduizmust, meg a Krisnát, meg mindenkit, mert ők ezt vallják, hogy a személytelenből jön ki minden, a kozmikus energiából jön minden, amit így vagy úgy neveznek. Nem adnak választ, hogy a személy honnan jön. Egyébként a keleti vallásokban ez a végső valóság néha ilyen személyes alakot ölt, szobrokba öntik mondjuk Visnut vagy Krisnát, de félreértés ne essék, ezeket ők nem tartják személyeknek. Csak így fejezik ki. Az egész keleti gondolkodás, de gyakorlatilag a modern liberális teológia is azt vallja, hogy minden a személytelenből jön. És a személytelenből. De honnan jön akkor a személy? Én honnan jövök? Mint személy. Aztán, hogyha valaki azt tartja, hogy a személytelenből származik minden, akkor eleve oda jut, amiről múltkor beszéltünk, hogy akkor mi a létünknek a célja. Mert a személytelen az nem szab meg egy célt, amiért létezik ő vagy bárki. A homok nem szab meg valami célt. A föld nem szab meg valami célt. Még a növények se szabnak meg nekünk valami célt. A személytelennek nincs célja. Ha valaki azt vallja, hogy a személytelenből jön a világ, válaszolja meg akkor, hogy mi az ő életének tulajdonképpen a célja. És ezzel együtt mi az értelme? Nem tud rá mit mondani. Ha én a valamiből nőttem ki, hogy így mondjam, a véletlenek sorozatán keresztül, akkor semmi célja nem volt annak, hogy én létrejöttem. És ilyen értelemben az egész életem tulajdonképpen értelmetlen. Csinálhatok akármit. Begyűjthetem a legújabb plazmatévét, a legújabb autót, elmehetek ide a világ sarkába, amoda a sarkába, láthatok ezt, azt, tapasztalhatok bármit, élhetek a családomért, nem lesz semmi értelme. Az ilyen ember, aki azt mondja, hogy a személytelenből nő ki a világ, testvérek, arra se tud választ adni, hogy honnan ered tulajdonképpen a sokszínűség ebbe a világba. Mert egy félelmetes sokszínűséggel találkozunk. És honnan ered a világnak az egysége? Mert ugyanakkor mégis a dolgok között megfigyelhető egy mély egység is, harmónia is. Nem akarok erről most részletesebben beszélni, csak jelzem, hogy ez egy olyan jelenség a világba, amivel foglalkoztak már a legrégebbi görög filozófusok, de a tudósok is foglalkoznak vele mind a mai napig. Látják a világnak ezt a félelmetes egységét, például itt vannak a gének, amik a növényekbe, állatokba is ugyanúgy vannak, és ugyanúgy is működnek. Van egy alapstruktúra, amiből kijön a növényi lét is, meg az ember. Honnan jön ez, az egység? De honnan jön a sokféleség a világba? Hogy mégis nincs két egyforma ember. Mindenki más. Erre, testvérek, nem lehet válaszolni, annak, ha valaki abból indul ki, hogy a személytelenből jön az egész mindenség. De van még egy súlyosabb probléma, testvérek, amivel szembe kell nézni mindannak, aki a személytelenből eredezteti a mindenséget. Tudnélik az, hogy az ilyen ember számára nincs az erkölcsnek alapja. Az ilyen a homoknak, megint azt mondom, mert vagy a földnek, nincs erkölcsi értékrendje, vagy az energiának se, vagy a természeti törvényeknek sincs erkölcsi törvénye. Ő nem mondja meg nekünk a gravitáció törvény, hogy mi a jó, meg mi a rossz. És hiába kérdezzük a köveket, a hegyeket, hogy mondják meg, és a fákat, azok se fogják megmondani, mert a személytelen nem tud nekünk megmondani, hogy mi a jó, és azt se, hogy mi a rossz. Ha valaki a személytelenre vezet vissza minden testvérek, akkor annak számára nincsen abszolút jó, és nincs abszolút rossz. Azt fogja jónak tartani, ami éppen adott pillanatban, szituációban neki jó. És azt fogja rossznak tartani, ami éppen akkor neki rossz. Ma az a jó, hogy hű legyek a feleségemhez, hónap az lesz a jó, hogy megcsaljam. Ma az a jó, hogy becsületes legyek, hónap az lesz a jó, hogy ne legyek becsületes. Akkor váltogatom. Helyzettől függ, hogy mit tartok jónak, mit tartok. Mert nincs egy olyan abszolút erkölcs, amihez szabnám magam, mert a személytelennek nincs erkölcse. Nincs erkölcsi értékrendje. Nem sorolom tovább, testvérek, ezt. Tehát van egy ilyen nézet, hogy a dolgok mögött a személytelen valóság van, de aki ezt hiszi, annak elég súlyos nehézségei támadnak aztán a gondolkodásában, meg az életébe is. A harmadik variációra térek át, amikor azt mondják valakik, hogy a világ mögött személyes létező áll. Most itten van egy belső megosztottság, mert van, aki azt mondja, hogy ez a személyes létező, ez egy, és vannak olyanok, akik azt mondták, hogy rengeteg. Ugye a görög mitológiában, vagy a rómaiak közötti sokan azt mondták, hogy sok istenség van a dolgok mögött, azok irányítják a dolgokat, de van egy pár olyan vallás, amikben viszont azt mondják, hogy csak egy valaki áll, nem sok valaki. Egy valaki áll a dolgok mögött, egy személyes létező. Aztán ezt valaki így, valaki úgy nevezi, de mi a Biblia alapján, testvérek, azt mondjuk, hogy ez a személyes létező a bibliai Isten. A bibliai Isten, és hogyha mi ezt elhisszük, már pedig attól volnánk keresztjének, hogy elhisszük, meg igyekszünk megismerni ezt az Istent, akkor mi választ tudunk adni azokra a kérdésekre, amikről az előbb is beszéltem, de amikre a személytelen kezdetből kiindulók nem tudnak igazán megnyugtató, őket sem megnyugtató válaszokat találni. Ha személyesből jön minden, akkor tudunk választ adni, hogy miért vagyok én személy, vagy miért van a személyek sokasága a világban. Tehát a személyes létrehozhat személyes létezőt, és pont ezt olvassuk a Bibliában, hogy Isten személy, aki létrehozott az ő képére és hasonlatosságára két másik szemét, Ádámot és Évát, utána azok szaporodtak tovább. A személyes eredetét, hogy így mondjam, mi keresztjének logikusan és értelmesen vissza tudjuk vezetni a személyes élő Istenre. Aztán felvetődik az a kérdés, hogy cél. Mi a személyes létezők célja? Hát ha személyes létező teremtette ezt a világot, a személyes létezőknek van célja, nekünk is vannak céljaink, Istennek is van célja a Biblia szerint, és ő neki, amit csinálnak, van értelme is. És ugyanúgy a mi életünknek is akkor lehet célja, értelmes célja, ami értelmet ad a mi földi életünknek is. Nekünk ez nem jelent problémát. Lehet, hogy most egy kicsit csodálkozunk is ezen, hogy tényleg nekünk ez nem is ócsó a problémánk, ha hívő emberek vagyunk. De aki nem hívő, annak mindez problémát jelent. Mi tudunk válaszolni arra, hogy honnan ered a világban az egység és a sokféleség jelensége. Mert ránézünk Istenre, és mit mond Istenről a Biblia alapján, a teológia, már 325-ös níceai zsinaton kimondták a Szent Háromságtant, miszerint Isten egy, és ugyanakkor három. Isten egy fantasztikus egység, egy az Isten, és ugyanakkor ott van az Atya, Fiú és a Szentlélek. Mégis az Istenben van egy titokzatos hármasság, egy sokféleség, sokszínűség. Nekünk nem jelent problémát, testvérek, az, hogy honnan ered a világ egysége. Hát persze, hogy tőle, aki teremtette ezt a világot, és az ő tükörképe, hogy így mondjam, bizonyos fokig, az, amit alkotott. Ami benne van, itt van ebben a világban is bizonyos szinten. Egység és sokféleség. Egyébként megjegyzem, a filozófusok, akik ezen a legtöbbet agyalták, mondom, évszázadok, sőt most már évezredek óta, nem találtak választ erre a kérdésre. Nincs válasz a világ egységének és sokféleségének a problémájára, csak egy válasz van, egyetlen egy, amit a Biblia ad, az, amit a Bibliában Isten ad. Azt mondja, én vagyok a magyarázata. És az utolsó ilyen probléma, ugye az erkölcs kérdése, ha van egy személyes Isten, aki a Bibliában beszél hozzánk, látjuk, neki van erkölcse. Az ő erkölcse az abszolút erkölcs. Ő megmondja nekünk, hogy mi a jó, mert ő maga a jó. Senki sem jó, csak egy az Isten, mondta ugye Jézus is, meg ott van az Ószövetségben is. Ránézve tudjuk, hogy mi a jó. Nekünk az erkölcsünk, a keresztény erkölcsnek van sziklaszilárd fundamentuma. Mi nem vagyunk olyan nehézségben, mint akik a személytelen kezdetet vallják. Őnek a személytelennek nincs erkölcse. Ami személyes Istenünknek, aki a Bibliában beszél, van erkölcse. Nem sorolom tovább, testvérek, ezeket a dolgokat, mert itt az első pontban azt akartam elmondani és érzékeltetni veletek, hogy aki nem ismeri igazán a Biblia Istenét, az igaz Istent, a végtelen Istent, annak számára nincsenek megnyugtató válaszai a legfontosabb kérdésekre és problémákra. Nem tudja pontosan megválaszolni, hogy mi áll a világ valósága mögött. A világ naponta szembesíti őt ezzel, fölnéz a csillagos égre, ránéz a másik emberre, belenéz a tükörbe, kimegy a természetbe, és ott egyszerűen szembesül azzal a kérdéssel, hogy te honnan jössz, ember? Vagy ez, ami körülötted van, ez a csoda, honnan jön ez? És az ember ott áll, és azt mondja, a semmiből. Hát akkor vond le ennek a következményeit az életedbe. Ott áll az ember, és azt mondja, a személytelemből, a kozmikus energia, az óm, a mit tudom én, pszí, a nem tudom én minek nevezik, abból jön. Vond le a következtetéseket, kímélet nélkül. És ott áll a keresztjén, és azt mondja, hogy nekem egy válaszom van, a személyes élő Isten áll a dolgok mögött, és vannak logikus és racionális, értelmes válaszaim, megnyugtató válaszaim ezekre a egyéb kérdésekre is. De jó, köszönöm Uram, békességbe élhetem az életemet. De hadd menjek a második pontra, mert nem csak, aki nem ismeri az élő Istent, annak nem csak ilyen problémákkal kell szembenézni, mint amiről eddig beszéltem, hanem azzal is, hogy az ismeretek teljesen elbizonytalanodnak a számára. Ha most visszagondoltok, testvérek, mindjárt emlékeztek Einsteinnek a nevére, vagy Werner Heisenbergnek a nevére, akik ilyen matematikusok, fizikusok, atomfizikusok voltak. Mondjuk Heisenberg volt atomfizikus. Ezek az emberek és társaik eljutottak arra a felismerésre, hogy egy bizonyos tudományos ismeret az csak egy bizonyos koordináta rendszerbe vagy összefüggésrendszerbe igaz. Egy másikban már nem. Egyszerűen azt a példát szoktuk mondani, másokat is lehet, mert ez a legegyszerűbben érthető, mert mindjárt tanultunk matekot, geometriát, van az euklideszi geometria, és van a bolyai féle geometria. Az kétféle geometriai rendszer, kétféle geometriai struktúra, koordináta rendszer. Két világ, úgy is mondhatnám, hogy két különálló világ. És ami igaz az egyikbe, az nem igaz a másikba. És ami ebben be igaz, az nem igaz amabba. Ezt fedezték fel ezek a tudós lelkek, vagyis arra jutottak, hogy egy ismeret, egy tudományos ismeret egy bizonyos összefüggésben igaz, egy másik összefüggésben nem igaz. Egy bizonyos szempontrendszeren belül igaz, egy másik szempontrendszeren belül már nem igaz. A valóság ismerete bizonytalan. A valóság tudományos megismerése bizonytalan. Na most, testvérek, ezeknek a drága tudósoknak a felismeréseivel, hogy így mondjam, egy időben, két jelentős gondolkodó, az egyik Polányi Mihály, a másik Karl Popper, rá döbbentek arra, hogy a természettudósok hatáskörét ez igen-igen csak megnyírbálja. Addig ugyanis azt gondolták a természettudósok, hogy mi, mint tudósok, vizsgáljuk a kis értelmünkkel, meg a kis tudományos eszközelénkkel a világot, a létet, és abszolút igaz kijelentéseket tehetünk erről. És megmondhatjuk azt is, nem csak azt, hogy hogy néz ki a világ, vagy hogy működik egy falevél, vagy hogy nem működik egy falevél, hanem azt is megmondhatjuk, hogy van-e lélek, azt is megmondhatjuk, hogy van-e halál utáni lét, azt is megmondhatjuk, hogy van Isten, vagy nincs. És a tudomány elkezdett ilyen végső nagy kérdésekről is nyilatkozni. És az emberek ott álltak, és néztek a tudósokra, akik ilyen nagy prófétáknak, meg ilyen papoknak a színébe tetszelektek, és ilyen nagy kijelentéseket tettek. És akkor egyszer csak jöttek az emberek, és elkezdték mondogatni, és sutyorogni egymás között, amit még mindig sutyorognak némely megtévedt, vagy őskövület lelkek, hogy a tudomány megcáfolta a hitet. Na, jött a Polányi Mihály, és jött a Popper, és azt mondták, a tudomány relatív kijelentéseket tehet. Viszonylagos kijelentéseket tehet. Mindenki mondjon, amit akar, de tudja, hogy az nem egy abszolút igazság. A tudomány nem közölhet végső, teljes igazságot az emberekkel. Csak ilyen részigazságokat. Tehát jó megnyírbálták a tudósoknak, meg a tudománynak a tekintélyét. Hát azok mind a mai napig sikítoznak, meg üvöltöznek, hogyha valaki ezt előhozza nekik, de nem baj, csak tegyék. Igen ám, de történt még valami, testvérek, és itt ez a fő probléma szerintem. Jöttek bizonyos más gondolkodók, akik kijelentették, hogy alapjába véve nem csak a tudományos ismeretek relatívak, hanem minden emberi ismeret viszonylagos, relatív. Tulajdonképpen bárki bármit tud, bármilyen tudásra gondoljatok most, bármilyen ismeretanyagra, mindaz relatív. Nem csak a tudományos igazságok, hanem bármilyen igazság, filozófiai, vallási, erkölcs, minden relatív, minden viszonylagos. Az az igazság, testvérek, hogy ezeknek a gondolkodóknak igaza volt. Ha valóban Isten nincs, vagy nem ismeri valaki az Istent, akkor szükségszerű, hogy azt mondja, hogy minden ismeret relatív. Nem csak a tudományos ismeret, minden egyéb ismeret relatív. Nincs egy végső vonatkoztatási pont, amire nézve megállapíthatnánk, hogy ez az ismeret most igaz vagy nem igaz. Helyes vagy nem helyes. Valós vagy nem valós. Hát azt hiszem, testvérek, hogy így jutottunk el oda, hogy tulajdonképpen manapság az emberek legnagyobb része relativista, ugye így mondjuk, vagy a viszonylagosságot vallja. És mindegy, hogy valaki természettudományos, vagy vallási, vagy pszichológiai, vagy szociológiai, vagy gazdasági, vagy én nem tudom miféle igazságot vél kimondani, rögtön azt mondja neki valaki, hát ez a te személyes véleményed. És én viszont más véleményem vagyok. És az én véleményem szerint ez nem úgy van, hogy te mondod, hanem em így van. De lehet, hogy neked is igazad van, és lehet, hogy nekem is igazam van, mert nem tudjuk tulajdonképpen megállapítani, hogy kinek van ténylegesen igaza. Lehet a dolgokat így is nézni, meg lehet úgy is nézni. Minden relatív. Semmi nem fekete és fehér. Hanem minden olyan szürke tulajdonképpen. Még ha ellentmondásban is vannak egymással a vélekedéseink, az egyáltalán nem biztos, hogy mind a kettő rossz, de az sem biztos, hogy mind a kettő hamis. Illetve az sem biztos, hogy mind a kettő helyes és megállja a helyét. Egyszerűen, testvérek, az emberek számára, mivel manapság nem ismerik Istent, abszolút nem ismerik Istent az emberek, ezért nem is csoda, szükségszerű, hogy minden ismeretre ezt mondják, hogy hát ez lehet, hogy így van, lehet, hogy nem így van. Egyszerűen ebben a helyzetben, testvérek, nincs az embereknek egy valóságos kapaszkodója, értitek? Nem tudnak belekapaszkodni valami szilárd, mint egy hajó, aminek nincs kikötője, csak megy ide, megy oda, és sehol nem tud megállni. Hogy végre itt. Csak dobálják a szelek, hajtják a viharok, a tengerjárás sodorja ide-oda. Nincs egy pont, ahol kiköthetne. Így van az ember, a mai ember is, testvérek, és mondogatja, minden relatív. Ez is relatív, az is minden relatív. És mi lesz ennek, testvérek, a következménye az emberek életébe? Mi lesz a következménye? Például a cinizmus. Tudjátok, a cinizmus... aznak a megnyilvánulás, amikor azt mondja nekünk valaki, mi mondjuk neki, hogy ez így van, úgy van, és azt mondja nekünk, minden relatív. Ez a cinizmus. Amikor valaki semmit nem vesz komolyan, mindenből ilyen viccet csinál, elüti a dolgokat. Ugyan már? Beszélhet itt a szószékről, az is relatív. Nem tud másra gondolni az ember, beül a templomba, meghallgat egy igemagyarázatot, olvassa a Bibliáját, hallgat egy biblia magyarázatot a tévében vagy a rádióban, ugyan már, hát ez is csak beszéd, ez is csak relatív, ugyanolyan, mint az enyém, ugyanolyan, mint a politikusé, ugyanolyan, mint bárki, mert minden beszéd tökéletesen egyforma, mindegy, hogy parasztember mondja, vagy király mondja, lelkész mondja, vagy fehérköppenyes tudós mondja. Minden beszéd relatív. Ez a cinizmus, testvérek. És ugyanakkor van még egy dolog, amikor ilyen az ilyen ember agnosztikus lesz, így mondják, agnosztikus, vagyis aki azt az intelligens véleményt képviseli, Magyarországon az értelmiségnek a legnagyobb része ilyen, hogy hát valójában lehetetlenség egy biztos tudásra szert tenni. Egy biztos ismeret lehetetlen. Nem lehet semmit se biztosan tudni, hogy úgy van, vagy nem úgy van. Értitek? Ez az agnosztikus. Eleve elutasít magától minden, hogy foglalkozok a kereszténységgel, a Bibliával, vagy akár a marxizmussal, vagy bármivel. Hát mindegy, nincs egy biztos ismeret a világban. Ez az agnosztikus. A gnózis az ismeret, az agnosztikus az a nem ismerés. Azt jelenti azt, ne. Cinikusak és agnosztikusak az emberek. És mibe fognak bele az ilyen emberek? Élfajhászásba. Igen, ez a mai hedonizmus. Egyszerűen nagyon sokan azt csinálják, hogy kínjukba, hogy így mondjam, kínjukba elkezdik, hogy hát marad nekünk az élvezet. Hát akkor próbáljunk minél több élvezetet begyűjteni. Persze vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát ez nem jó, mert tönkreteszi az embert, kiéget bennünket, menjünk inkább és próbáljuk a misztika útján próbálkozni. Hát ha mégis ilyen közvetlenül magunkba mélyedve, meg ilyen meditációkat, meg mit tudom én, miket művelve, megtaláljuk azt a végső igazságot, azt az abszolút igazságot, aki a dolgok mögött rejlik. Á, nem hiszünk benne, hogy van, de hát ha esetleg ilyen közvetlenül megtapasztalhatjuk. Misztika útjára lépnek. Mások testvérek egyszerűen egy olyan betegségbe kezdenek szenvedni, ami hát manapság megint egyre inkább terjed. Én szerintem a fiataloknak már ezzel súlyosan kell majd szembesülniük. Tudnélik, hogy az emberek nem tudnak különbséget tenni a valóság és a nem valóság között. Ugye úgy mondják a valóság és a virtuális valóság között. Számos olyan film született már a 60-as, 70-es években, amik ezt közölték, de ma is egyre több ilyen film születik, és találhatunk ilyen filmeket, ilyen műalkotásokat, amiket nézünk, és nem tudjuk, hogy most a valóságot látjuk, vagy nem valóságot látunk. Nem tudjuk pontosan megállapítani, hogy most ilyen film volt például a Matrix. Hogy most azt látom, ami most melyik világban vagyok tulajdonképpen? A valós világban, vagy egy ilyen virtuális világban vagyok? Ugrál össze-vissza a film, az ember teljesen elbizonytalanodik végül. De ennél még rosszabb filmek is vannak, amik nem kifejezetten a fantasztikus filmek kategóriájába esnek, hanem ilyen sajátos dolog ez. De testvérek, sokszor tényleg így van, hogy a gyerek elmegy az iskolába, és nem veszi észre, hogy más világban van, mint amit tegnap este a tévében nézett. És ugyanazt csinálja, próbálja csinálni a reális valóságban, mint amit a tévében látott. Persze nem fog neki úgy menni, mert az nem, még vannak bizonyos akadályok az ember előtt. De ez egy szörnyű dolog, testvérek, amikor valakinek a fejébe totál összezavarodik a valóság, meg a nem valóság, az irrealitás. Nem sorolom tovább, testvérek. Súlyos problémák vannak, amikor egy ember fogja magát, és azt mondja, hogy nincs végső igazság. Vagy ha van is, nem ismerjük őt. Nem ismerjük őt. Abban a pillanatban az összes ismerete meginog, és minden egyre inkább relatívvá lesz a számára. Ha mi nem tagadjuk, hanem elfogadjuk Isten létezését, és ismerjük őt, akkor testvérek, van egy biztos pontunk. Akkor az összes felismerésünket tudjuk valakihez viszonyítani. Most megállják őket, vagy nem? Igaz, nem igaz. Ő általa mérjük le valamiről, hogy valóságos, vagy irreális. Mindenbe ő segít nekünk. Ha valakinek nincs Isten, hivatkozhat a tudományra, bármire, kényszerűen, szükségszerűen azt kell, hogy mondja, hogy nem tudok igazából semmit se biztosan. Lehet, hogy így van valami, lehet, hogy nem úgy van. Csak sodródok, megyek, most ez ezt mondta, az azt mondta, nem tudok semmibe belekapaszkodni, mert hónap kiderül róla, hogy hazudott. Itt minden relatív, és ott állok, és imbolygok jobbra-balra. A hívő nem így van. A Istent igazán ismerő, az nem így van. Az utolsó dolog, testvérek, amiről még egy pár szót hadd mondjak nektek, az erkölcsi viszonylagosság. Na most, hogyha az élő Istent igazán nem ismeri valaki, akkor ennek mindig kényszerű következménye lesz az, hogy az erkölcs elveszti a szilárd fundamentumát. És nem tudja egy ember kimondani, hogy valami jó cselekedet, vagy rossz cselekedet. Nem tudja kimondani, testvérek. Meggyőződésem, hogy ugye a marxizmus is, amelyikbe itt benne éltünk több évtizeden keresztül, meg amelyik még most is hat az emberek fejébe, szívébe, a marxizmusnak nem volt erkölcstana, azt utóbb dolgozták ki. Mert érezték, hogy azért valami kellene, valami marxista erkölcs, valahogy valami erkölcsi értékeket kell adni az embereknek, mert különben egy anarchiát fog kitörni. De testvérek, ez egy nagyon megalapozatlan erkölcs volt, amit ők adtak. És látszik, hogy ebbe megyek, de a kommunista embereken, a kommunista meggyőződésű embereken látszik, hogy egyszerűen nem tudják, hogy mi az igaz, meg mi a hamis. Mi a jó, mi a rossz. Ha sejtik is, mert a lelkiismeret csak bennük van, amit Isten beléjük írt, felülírják azt. És minden további nélkül tudnak hazudni, önmagukat meghazudtolni. Tudnak persze igazat is mondani, de a következő pillanatban lehet, hogy azt megcáfolják, és észre se veszik, hogy erkölcstelenséget művelnek. Az egyik pillanatban az ilyen embertestvérek, most őket hagyjuk, mert mondhatnám a posztmodern liberális embert, aki ugyanígy gondolkozik, az egyik pillanatban öl, mondjuk az anyamében, a következő pillanatban még síkra száll az életvédelme érdekében. Nem, mert nem tudja megmondani, hogy pontosan melyik lenne a jó. Ez vagy az? Mi lenne a helyes? Vagyis testvérek, ha Isten nem ismeri valaki, az erkölcsi értékek teljesen elbizonytalanodnak a számára, és az ember kiszámíthatatlanná válik. Egyszerűen nem tudjuk, hogy mit fog a következő pillanatban csinálni. Illetve sejtjük, hogy azt fogja csinálni, ami neki adott pillanatban jónak tűnik. De hogy mi lesz az? Értitek, ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog, mert ez oda vezet előbb-utóbb, hogy egy ilyen anarchia bontakozik ki. Akkor mindenki azt csinálja, ami szerinte jó, és senki nem tud egy adott ponthoz viszonyítani. Hogy ott mi keresztényként, akik ismerjük Istent, és egyre jobban kell, hogy megismerjük, nekünk van egy biztos erkölcsi fundamentum. Isten, aki soha nem hazudik, és aki azt mondta nekünk is, hogy ne hazudjunk. És van egy ilyen erkölcsi törvényünk, ugye? És ha azt megszegjük, bűnt követünk el. Vagy azt mondta nekünk Isten, aki nem lopott meg senkit, hogy ne lopj. És ha megszegjük ezt a törvényt, akármilyen szinten, akkor Isten erkölcsi törvényét, az abszolút erkölcsi törvényt bűnt követtünk el. Testvérek, akinek nincs Isten, értitek? Akinek nincs Isten, vagy nem ismeri Istent egyáltalán, annak a számára az, hogy mi bűn, mi nem bűn, teljesen relatív. Egyik pillanatban azt mondja valamire, hogy ez bűn. Másik pillanatban azt mondja, ez erény. Ugyanarra valamire egyszer ezt mondja, máskor azt mondja. Az ilyen embertestvérek, aki megtagadta Istent, lehet, még ez is egy nagyon érdekes jelenség, lehet, hogy bizonyos keresztény vagy bibliai erkölcsök értékek mellett száll síkra, mint például az életvédelme, mondjuk. De ha megkérdezik tőle, hogy és szerinted az életet miért kell védeni? Mondjuk egy embercsoport életét miért kell védeni? Miért nem lehet őket kiirtani? Mondjuk a zsidókat, vagy a magyarokat, vagy a cigányokat? Akkor nem tud rá válaszolni. Így nevezték ezt a 20. században már gondolkodó emberek, hogy alaptalan erkölcsök kora. Nem tudja megmondani az ember, hogy pontosan miért kell az életet védeni. Ha valaki odajön, és azt mondja neki, hogy szerintem az életet ki kell írtani, mert ez a jó. És elkezd érvelni emellett. Vannak ilyen emberek, akik emellett értenek, hogy pusztuljon az emberiség, mert több élettér marad nekünk. Nem fogy el olyan gyorsan a nyersanyag készlet. Van, aki emellett érvel, testvérek. Na most... Ott állunk vele szembe, mit mondunk neki? Te ott állsz egy ilyen, mit mondasz neki? Miért védjük az életet? Miért rossz az, hogy kiírtsuk az életet? Ő azt mondja, hát mert szerintem ez így jó lenne. Én meg azt mondom, hogy hát szerintem meg nem lenne jó, szerintem meg ez lenne a jó. De miért? Miért képviselek egy bibliai keresztény értéket, amikor nem is hiszek a Bibliába sem, meg a Biblia Istenében, meg nem is ismerem őt? Miért képviselek bibliai értéket? Alaptalanul képviselek ilyet, és simán meg lehet engem cáfolni. simán vitába le lehet engem győzni akkor, mert nincs egy végső hivatkozás, hogy azért védjük az életet, mert Isten az élet, aki azt mondta, hogy védjük meg az életet, és az egyedül az ő rendelkezési jogába van. És ezért jó az élet védelme, és rossz, ha kiírtjuk az embertársainkat. Hiába lesz nagyobb életterünk. Az erkölcs testvérek teljesen alaptalanná válik, hogyha Istent valaki tagadja, vagy nem ismeri őt. Aki viszont ismeri, hiszi, annak az erkölcsnek egy szilárd alapja van. Azt meg tudja mondani, hogy miért mondom erre, hogy jó, és miért mondom arra, hogy rossz. De most testvérek, itt vagyunk egy ilyen világban, amelyik Istent egyfelől tagadja, bár mondtam múlt vasárnap, hogy a legtöbb ember Magyarországon nem ateista, inkább arról van szó, hogy nem ismerik az Istent. Nem ismerik a Biblia Istenét, az élő, a végtelen, a személyes Istent. És ennek szükségszerű velejárója lesz az, hogy az ember mindenféle bizonytalanságba kerül. Metafizikai bizonytalanságba, az ismeretek elbizonytalannak, az erkölcse, minden megmozdul és össze-vissza kavarog, és az ember ott áll egy nagy viharba, egy törékeny kis tutajon, de lassan már az is összetörik alatta. És nincs menekvés a számára. Egyedül egy menekvés van, a Biblia Istene. Mi van, ha ő mégiscsak van? Mi van, ha mégiscsak ő beszél a Bibliában? Mert ha ő beszél a Bibliában, értelmesen beszél, és azt mi elolvashatjuk, és megérthetjük, és hihetjük, a magunkévá tehetjük, megragadhatjuk őt magát, és akkor tudni fogunk egy biztos választ, hogy mi áll a dolgok mögött, ki áll a dolgok mögött. Tudni fogjuk, hogy az ismereteink melyik lesz igaz, és melyik nem lesz igaz. És tudni fogjuk azt is, hogy az erkölcsben mi a jó, és mi nem jó. Az Isten ismeret, helyes Isten ismeret, testvérek, az a számunkra, hogy így mondjam, az Istennel való közösség, ez a kikötő. Ez a szilárd szikla, amiről énekeltünk, meg ahol a Biblia beszél. Isten, a Szent Háromság, egy örök Isten, a végtelen Isten, ő a szilárd alap. Ne bonjol senki olyan butaságot, testvérek, amit már múltkor is mondtam, hogy emberek százai, sőt ezrei mondogatnak, hogy köszönik, ők jól el vannak az Isten nélkül. Ők nem foglalkoznak, mert ők jó megvannak így is. Nem vagytok meg jól. Nagyon nem vagytok meg jól, akik így gondolkoztok. Nagyon rossz helyzetben vagytok. Sodródtok ide-oda, és boldogtalanok vagytok, itt a földön is, de utána is. Ne mondja senki, hogy köszi, de jól el vagyok, Isten nélkül nincs rá szükségem. Mindennél inkább rá van szüksége. Mindennél inkább. Keresd őt, és ismerd meg őt az ige alapján. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy te valóban megszólaltál, és a Bibliában beszéltél hozzánk. És köszönjük néked, hogy innen tudjuk azt is, hogy te egyszer eljöttél erre a földre Krisztusunk személyében, akinek halálára és feltámadására az terített asztal is emlékeztet bennünket, és ugyanez emlékeztet minket arra is, hogy Jézus Krisztus valóságos történelmi személy volt, aki itt volt a történelem színpadán, térben és időben, fizikai valóságként. És köszönjük néked, hogy benne te magad jártál közöttünk, ahogy ő is mondta ezt. Aki engem látott, látta az atyát. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, hogy téged meg lehet ismerni, mert megismerhetővé tetted magadat. És köszönjük, hogy aki megismer, annak számára olyan biztos és szilárd, racionális válaszai lesznek, amik mentén az életét boldogan tudja élni, sőt, amikor meghal, hozzád jut és örök élete lesz. Köszönjük néked, hogy nekünk nem kell szenvedni, ha ismerünk téged és hiszünk téged, nem kell szenvednünk a széteséstől, a céltalanságtól, az értelmetlenség érzéstől, nem kell szenvednünk az értékválságtól. Lesznek igaz válaszaink arra, hogy ki áll a dolgok mögött, ki áll a mi életünk mögött is. Megkapjuk a választ arra, hogy melyik ismeret igaz és melyik nem igaz, és arra is, hogy melyik érték valóban érték, és melyik érték nem az. Köszönjük néked, hogy te vagy a szilárd kikötő, a megbízható kikötő, akiben kapaszkodhatunk, akiben megnyugodhatunk, akinél az otthonunkat megleljük. Kérünk téged, hogy segíts, hogy téged megismerjünk, hozzád közelebb juthassunk, és így te legyél az életünknek a sziklaszilárd alapja. Köszönjük, hogy aki arra hallgat, amit te mondasz, az nem homokra épített, amit elsodor a legkisebb vihar is, hanem az valóban a sziklára épített, ami meg nem rendül soha örökké. Kérünk téged, hogy segíts bennünket, és add, hogy hozzád minnyájan közelebb juthassunk, és másokat is tudjunk egy kicsit feléd segíteni a ma elhangzottak ismeretében is. Köszönjük néked, hogy így imádkozhatunk most egymásért. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, áld meg kérünk azokat, akik nehézségek között vannak. Kérünk téged külön azokért, akik szenvednek, gyász, szomorúság kínozza őket. Kérünk, hogy vigasztalásoddal, szereteteddel áld meg ezt a családot, aki a múlt héten kellett, hogy megálljon a koporsó mellett. Kérünk téged arra, hogy fogadd el hálánkat az elköltözöttért, és imádkozunk értük, hogy tartsd meg és vigasztald őket, mindnyájukat. Imádkozunk hozzád gyülekezetünk előző lelkipásztorának özvegyéért, aki kórházban van. Hozzuk eléd őt nehézségeibe, szenvedéseibe. Kérünk, hogy légy mellette és könnyítsd szenvedéseit. Kérünk téged, hogyha lehetséges, hozz vissza közénk, és gyógyító szereteteddel őt is vedd körül. Ugyanígy kérünk más gyengélkedő testvéreinkért is. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk országunkért, népünkért. Kérünk, hogy ezt a nagyra hivatott, de mégis olyan tudatlan, felőle tudatlan népet segítsd a te ismeretedre, hogy valóban áldott nép lehessen, aki téged dicsőít munkahelyein, otthonaiban, gyülekezeteiben, közösségeiben. Kérünk, hogy munkálkodj és adj lelki megújulást, hitbeli ébredést a mi nemzetünknek. Köszönjük néked, hogy mindezeket meghallgatod Krisztusunk nevében. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassátok meg. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten halottunk volt Kis Marci József, 73 éves református cipészmestertől búcsúztunk. Csütörtökön 24-én temettük az újszegedi római katolikus temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk fiának, lányának, vejének, menyének, négy unokájának, testvérje és családjának, valamint az egész gyászoló családnak. Hirdetem a testvéreknek, hogy ránk következő héten a reformáció hete lesz. Bizonyára megkapták a testvérek a programot. Október 27-én, vagyis ma este kezdődnek az esti összejövetelek a Calvin téren. Szól a Szkriptúra, egyedül a Szentírás, egyedül Krisztus, egyedül hit által, egyedül kegyelemből és egyedül Istené a dicsőség. Ezekről lesz szó reményeim szerint az egyes estéken. Hozzánk jönni fognak a többiek kedden este 6 órára. Az alkalmak egyébként minden este 6 órakor kezdődnek. Csütörtökön, október 31-én a honvédtéri református templomban lesz a záró ünnepség. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Nálunk a biblióra elmarad a héten, illetve hát az ifjúsági óra is, viszont a pénteki imaórát azt szeretnénk már megtartani. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünk első részét, készülünk az úrvacsora osztásra, hiszen amint láthatjátok, az Úr szent asztalát megterítettük, szeretettel hívjuk azokat, akik elkészítették magukat erre az alkalomra, és örömmel vesznek részt úrvacsorai közösségünkben, és erre bírják egyházunk felhatalmazását is. Aki nem kíván részt venni az úrvacsora osztáson, az a most következő ének eléneklése után távozhat közülünk. Kérem, hogy csöndesen menjenek ki, és csöndesen legyenek ott az előtérbe is, és ne zavarják a bennmaradóknak a közösségét, a további Isten tiszteletet. Tehát most énekeljük, testvéreim, a 437. énekünket, ennek 4. és 5. versét. 437, 4. és 5. versét. Negyedik vers így kezdődik: azért, kit bűnök rongálnak, járulj e kegyes királynak, vígy örömmel szent asztalához.